A Zalaegerszegi Mária Rádió műsora következik.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. A Cseszregi Szent Muric plébánia 2024-ben emlékévet szervez, hogy méltó módon megemlékezzenek a település nagyszülöttéről, Kerkai Jenő jezsuita szerzetesről születésének 120. évfordulóján. A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, azaz a Kalott Mozgalom megalapítója előtt tisztelegve számtalan programot rendezett a plébánia. Ezek egyik főszervezője Fülöp András, akivel a Kerkai 120 emlékév ötletéről és az azt felölelő programsorozatról beszélgettem.
Molnár Árpád atya keresett meg 2 évvel ezelőtt. Én őt a Szombathely Szent Márton plébániáról ismertem, ahol lakott, mint kórházlelkész, amikor még Szombathelyen látta el a kórházlelkészi szolgálatot. A mi ismerettségünk onnan indult, és hogy ide került Zalába, a Cseszregi Szent Moritz plébániára, hogy segítsek neki szervezési munkákba, tekintettel, hogy magam is végzettségem szerint népművelő is vagyok, és mozgok az egyházi vonalon. Én a felkérésnek igent mondtam, és az volt a kérése, hogy a fehér foltokban segítsek. A fehér folt az nálam azt jelentett, hogy elkezdtem böngészni a Szent Móricz plébániának minden olyan dolgát, ami dátumok, évfordulók, személyek, ki az, aki kötődhet hozzá a múltból, és nyilvánvaló Kerkai Jenőrrel nem volt nehéz ráakadni, hiszen gyakorlatilag már a templomban is van róla egy kis ábrázolás, és akkor nyilvánvaló néztem a születését és a halálozási dátumát, és rögtön egyértelmű lett számomra, hogyha 2024-et fogunk írni, hiszen tavaly kellett ezt kitalálni. A 2024-et fogunk írni, az viszont az 1904-hez kapcsolódik, tehát 120 éve született Kerkai Jenő, az ő szellemiségét érdemes lenne újból középpontba állítani, és honnan induljunk ki? Hát természetesen Cseszregről, Kerkaújfaluból, ahol ugye egyébként született Kerkai a Cinder Jenő, és akkor indítsunk ebből egy emlékévet. Innen indult maga az emlékév. A zalaegerszegi kész csoport az pedig úgy kapcsolódott be a történetbe, hogy mi ott a Szent Móricz plébáni egyházközségében úgy gondolkodunk, és Árpád atyának egy szavas mondat, hogy együtt. Teljesen igaza van, kevesek lennénk, és azt gondoltam, hogy keressünk úgy kapcsolódási pontokat, ahol Kerkai Jenő megfordult, élt, kapcsolódik valamilyen módon az élete egy-egy helyszínhez, és egyértelmű vált, hogy Zalaegerszeg egy ilyen helyszín, hiszen 1908-1923-ig jelentős időt, és itt a jelentős idő nem csak években, hanem gyakorlatilag itt tanult. Itt vált a gyermekből fiatal felnőtté, tehát nem szabad kihagyni Zalaegerszeget, és nyilvánvaló volt, hogy akkor pedig a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a zalaegerszegi csoportja kell, hogy a legjobb kapcsolódási pont legyen, hiszen a profiljukhoz is tökéletesen illeszkedik, és én így vettem fel a kapcsolatot Illés Csabával, és dr. Császár Zoltánnal is, és így indult meg a mi közös és együtt gondolkodásunk, hogy jelenjenek meg Zalaegerszegén is rendezvényekkel az emlékév.
Milyen programjaitok voltak ez idáig?
Az emlékévnek a megnyitó szentmiséjes előadása dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával, ez még januárban volt Cseszregen. Volt az Adjon Isten című filmnek a vetítése júniusban, például itt Zalaegerszegen, ahol eljött Párkányi Szabolcs a filmnek a rendezője, és vele volt egy beszélgetés is, mindent, hogy a filmet megnéztük. Mivel hogy az ifjúsággal foglalkozott a Kerkai Jenő, például felvettem kapcsolatot Munkácson egy iskolával, és kárpátaljai gyermekeket, rászoruló gyermekeket táboroztattunk Cseszregen a Kerkai házban. Aztán volt könyvbemutatónk, lesz is most még könyvbemutatónk, ami alapvetően mondjuk cseszregi származású, vagy részben ott élt Duma Péter, a neki lesz könyvbemutatója, tehát akkor könyvbemutató is volt. Felelevenítettünk egy régi szép hagyományt Cseszregen, hogy elmentünk Mária búcsúba. 1950 óta nem voltak szervezetten a plébániának a hívei búcsúba. Felkerestük Kerka Jenőnek a sírját március 15-én, Pannonhalmán, illetve Pannonhalmát bejártuk, megnéztük, Molnár Árpád atya a szentmisét mutatott be Kerka Jenő tiszteletére. Ezek után még könyvbemutató, ezek után még tekintető, hogy ifjúság, és ez minden mennyiségben, szeretnénk felújítani még az ősz folyamán, valamikor volt egyházmegyei foci bajnokság, és akkor én azt gondolom, hogy akkor megint meghirdetésre kerüljön, sok-sok éve ez kimaradt, hát akkor most legyen, illetve még el fogunk menni, Kerka Jenőről szervezett konferencia van Budapesten november első hetében. Ott fogunk részt venni, bár igaz, ez nem a mi szervezésünk, de mondhatjuk azt, hát ez szépen illeszkedik az emlékévünkhöz, és aztán majd lesz, tervezünk emléktáblát átadni, szeretnénk Zalaegerszegen, hiszen Kerka Jenőről semmi nem szól igazából Zalaegerszegen, nincs róla semmi elnevezve, nincs róla alkotás, már pedig azért egy híres lakója volt a városnak, a megyeszékhelynek, a vármegyeszékhelynek, és hát természetesen lesz egy emlékévet lezáró szentmise majd.
A Kerkai 120 év programsorozat keretében szeptember végén a Zalaegerszegi Mincentinumban tartott előadást dr. Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes atya. Koronkai Zoltán jezsuita hivatása alakulásában nagy szerepet játszott Kerkai Jenő atya, és doktori disszertációja kutatási témájának is a Kalott mozgalom alapítóját választotta. Koronkai Zoltán atyával beszélgettem.
Egy személyes kérdéssel kezdeném. Ön Kerkai atyáról, illetve a Kalott mozgalomról írta a doktori disszertációját. Miért is pont ezt a témát választotta? És hogyha jól tudom, a jezsuita hivatása választásánál is Kerkai atya egy meghatározó személyiség volt az ön számára.
Pontosan így van. Én eredetileg villamosmérnök vagyok, és még mérnök hallgató koromban került kezembe egy könyv, ami a Kalott történetét is bemutatja, a Nagy Töhötömnek a Jezsuiták és Szabadművesek című műve, amely ugye Nagy Töhötöm Kerka Jenő munkatársa volt, és ebben a könyvben sokat ír a Kalottról, hogyan kezdték Kerkai atyával, mi volt a vágyuk, hogyan építették föl, milyen küzdelmeik voltak, és amikor ezt elolvastam, ezt a könyvet, akkor valahogy azt fogalmazódott meg bennem, hogy hát ha valahogyan őrültséget csinálok, hogy pap leszek, akkor jezsuita szeretnék lenni, mert ezek ugye jezsuiták voltak. Hát azért még addig várni kellett egy kicsit, de azért néhány év múlva becserkészett a Jóisten, úgyhogy tényleg elindultam ezen az úton. Úgyhogy tényleg számomra ez a találkozás Kerkai Jenővel azért egy, lehet azt mondani, hogy hivatásébresztő volt, mert azt láttam benne, illetve hát ahogy leírja a Nagy Töhötöm a jezsuitákat, hogy egy olyan apostoli közösség, amely egyrészt nagyon kreatív, nagyon modern, nagyon jó meg tudta szólítani abban a korban hát fiatalokat, és ugyanakkor meg azt éreztem rajta, hogy nagyon mély, így a lelki gyakorlatok, a Jézussal való személyes kapcsolat révén, tehát ez a kettő, az apostoli dimenzió és a Jézussal való személyes kapcsolat volt számomra, ami így hát egy ilyen fókuszt adott, és hát el is indított ezen az úton.
Egy alulról jövő kezdeményezés volt maga a Kalott, és úgy tartották, hogy egy zseniális szervező volt maga a Kerkai atya. Ez a kettő, ez hogy találkozott? Egyáltalán miért pont az agrári ifjúságot szólította meg?
Hát ugye ez a 30-as éveknek a Magyarország, amit úgy is neveznek, hogy a 3 millió koldus Magyarországa, mert körülbelül ennyi ember élt vidéken, és nincs telenül, vagy minimális földtulajdonnal. Tehát egy nagyon széles népréteg volt, amely hát egy nagyon elhanyagolt állapotban élt, erre hívta fel a figyelmet a népírőknek egy csoportja, ugye a Puszták népére, ha gondolunk, az egy drámai képet ad azért erről a vidéki magyar valóságról, és hát Kerkai atya, hát még fiatal gyerekként, hát látta ezt a helyzetet, meg ugye az édesapja Vizi Molnár volt ott a parasztoknál, őrültették a gabonájukat, tehát azért ő élő kapcsolatban volt ezzel a vidéki léttel, és hát lehet azt mondani, hogy megesett a szíve ezeken az embereken, és valahogy erre tette rá az életét, erre érzett hivatást, hogy nekik segítsen, őket felemelje.
Igen, a nép felemelése volt ugye a célja. Hát nagyon sok mindent létre tudott hozni a Kaloton belül is, de ezen túlmenően volt nagyon sok más kezdeményezése is. Mik voltak ezek?
Hát alapvetően a legnagyobb kezdeményezése azért a Kalot volt, de ebből emellett ő azért foglalkozott munkásokkal is, és hát akkoriban azért volt más ilyen szociális, katolikus szociális mozgalom, a munkásoknak, az EMSZO-nak nevezett szervezet, és tehát több ilyen párhuzamosan működő szervezet volt, amiben szintén, vagy a hivatásszervezet, aminek így a Kerkai atya szintén motorja volt, illetve hát aztán a Kalot, amikor kifejlődött, akkor azért olyan törekvései is voltak, hogy szerette volna, hogy azok a paraszt fiatalok, akik most már azért tanultak, meg egyről kettőre jutottak, azok hát valamilyen módon a politikai életben is tudjanak érdekképviselő módon föllépni, úgyhogy ő hát meghatározó szereplője volt a magyar keresztény demokrácia kibontakozásának, és hát a keresztény demokrata párt, illetve hát a keresztény demokrata néppárt, illetve a demokrata néppárt ennek a elindulásában, megszervezésében ő neki központi szerepe volt.
20 névfőiskola működött, úgy tudom, a Kalot mozgalmon belül, vagy azt támogatva, és nagyon sok mindent próbáltak egyébként az agrárifjúságnak létrehozni. A legjelentősebb dolog viszont, amire Kerkai atya is gondolt, az a földosztás lett volna. Ez viszont nem találkozott a katolikus egyház elképzeléseivel. Miért nem?
Hát azt azért túlzás állítani, hogy a katolikus egyház elképzelésével nem találkozott, mert a katolikus egyháznak azért van egy egyetemes tanítóhivatala, amely a pápák révén azért a tanítását közzéteszi, például a Quadragesima Anno, és hát azért tehát az egyháznak a római vezetése azért a földkérdésben azért más vonalat képviselt, mint a magyar püspöki kar, akik hát mondjuk elzárkoztak attól. A katolikus egyház volt az egyik legnagyobb földbirtokos akkor Magyarországon, és ennek persze megvolt a célja, mert az iskolák fenntartása, a templomok fenntartása, tehát ez a földbirtokok jövedelmeiből történt, úgyhogy ennek azért volt magyarázata. Mégis, ahogy ezzel a gazdálkodás folyt, azért tehát ha az egyház társadalmi tanítását nézzük, akkor azért tehát volt egy strukturális igazságtalanság ebben a helyzetben, hogy milliók voltak tényleg abszolút föld nélkül, tulajdon nélkül, míg kevesek kezében pedig nagy földbirtokok koncentrálódtak, és hát Kerkaiéknak azért az volt a javaslatuk, hogy ne úgy legyen a földosztás, mint hogy később a kommunisták megvalósították, hogy csak hús elvettek mindent, hanem hogy hosszú távú bérletre adják azoknak az embereknek, akik eleve ott dolgoznak, és vagy ott élnek ezeken a földeken, tehát valami olyan megoldást kerestek, ami hát lehet így mondani, hogy win-win, tehát hogy azért mindenki jól járon vele. Nyilván az egyház számára azért valamilyen veszteség ez nyilván lett volna, de hát a társadalmi igazságosság az egyik alap üzenete a katolikus egyháznak, úgyhogy tehát abban volt egy nagyon abszurd helyzet, hogy tényleg százezrek éltek egyházi birtokokon, teljesen nincs telenül és nyomorúságos körülmények között.
Nagyon sokan megfigyelték Kerkai atyát, talán családtagok és barátok, és esetleg egyházi személyek is. Mit lehet erről tudni?
Hát most már hál' Istennek így az Állambiztonsági Levéltár adatai nagyrészt hozzáférhetők, és tényleg elég jól lehet látni, hogy milyen környezet vette körül Kerkai atyát, és hát nagyon sokat tudunk így az ő életéről, mert sokan számoltak be, hogy mit mondott, mit csinált így a kommunizmus évei alatt, úgyhogy van, hogy szinte napra pontosan lehet rekonstruálni, hogy hol volt és mit mondott. Persze nyilván ezek a beszámolók azért egyoldalúak vagy szűrtek, tehát egész különböző személyek írtak róla, papok, rendtársai, családtagok, közeli barátai is, és hát ezeknek a hát mondjuk a hozzáállása is különböző volt, például volt olyan barátja, aki azért csak olyan jelentéseket írt róla, ami nem volt kompromittáló az állam szempontjából, vagy olyan dolgokat osztott meg, amit hát Kerkai is mondott, de mondjuk ami ami eladható mondjuk így az állam felé, hát azokat a dolgait meg nem mondta el, ami mondjuk kritikus lett volna a kommunista államhatalom szemében. Tehát azért voltak ilyen, úgy mondjam, szűrt informátorok, meg hát volt, aki akár tényleg nagyon nyersen visszaadja azt, hogy Kerkai mit mondott a békepapokról, anyakritikus volt egyébként velük, vagy mondjuk 60-as évek elején, akkor nagyon, hát, tehát amikor szabadult a börtönből, azért ő nagyon negatívan látta az akkori rendszert, később kicsit azért pozitívabban, de tehát vannak ilyen jelentések is, amikor azt mondja, egy jelentésben ez szerepel, hogy hát még a háború is jobb lenne, mint ez a helyzet, ami most itt van a kommunista rendszer alatt. Tehát ebből azért azt lehet rekonstruálni, hogy egyrészt, hogy összetett volt azért a Kerkainak a véleménye, nem volt fekete-fehér a kommunista rendszerről, voltak dolgok, amiket ő értékelni tudott, például a falun történő bizonyos fejlesztések, és hát nyilván egy csomó dolog volt, amiben kritikus volt a vallás életnek az elnyomása, meg számos dologban. Ez mind most azért jobban látható.
Fennmaradt a minden írása.
Egyrészt voltak házkutatások, amikor elvittek írásokat, volt, hogy maga megsemmisíthetett írásokat, az előjáró is ezt kérte tőle, és volt olyan írásai, amit hát ő megsemmisített, de már létezett egy másolata, pont az egyik barátja másolta le, és leadta az állami szerveknek, és így maradt fenn. Úgyhogy ilyen is van, és hiába semmisítette ő meg, de azért túlélte az éveket, és hát vannak olyan írásai, amik elvesztek, tehát, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak. Lehet, hogy még valahol elő fog kerülni, mert az állambiztonsági források azért folyamatosan hát még dolgozzák fel őket, úgyhogy még lehetnek szúnyadó írások.
Egy személyes kérdéssel kezdtük, és egy személyes kérdéssel zárnám be, hogy elég sokat kutatta ön Kerkai atyának az életét. Személyes példaképpé vált ő ezen kutatások során?
Hát úgy indult, hogy példaképen volt, és úgy is marad, sőt még inkább, tehát minél inkább. Kicsit azért féltem is tőle, hogy mit fognak kiderülni, vagy akár az állambiztonsági levéltár, nem-e találok olyat, ami hát így összeomlasztja a képet róla, de nem találtam. És tényleg, sőt, tehát amiket olvastam akár az állambiztonsági levéltárba, akár más kortárs visszaemlékezések, hát a legnagyobb tisztelettel, szeretettel beszéltek róla, és szentként tisztelték, és bennem ez megerősödött, hogy hát én azt gondolom, hogy ő egy fehérvértanú volt, és én meg vagyok győződve, hogy ő szent volt, tehát egy nagyon Istennek odaadott szeretetteljes, és sokat szenvedett ember.
Köszönöm szépen!
Sárközi Violetta beszélgetését hallották Koronkai Zoltánnal és Fülöp Andrással, Kerkai Jenő jezsuita szerzetesről. Az Zalaegerszegi Mária Rádió műsora hangzott el. Az Zalaegerszegi Mária Rádió műsorát hallották.